A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Despot Károly, az Intrum értékesítés és fejlesztési igazgatója van itt a stúdióban, és a BNPL programról, vagy lehetőségről, vagy megoldásról beszélgettünk itt a napvendége műsor első felének a végében, és még egy percet áldoz erre a témára, azt megköszönöm, mert hogy ott tartottunk, hogy ez Európában, Amerikában már hódít, mindent visz. Ez ide érhet, és ide ér nyilván mindenféle kártyák, applikációk és lehetőségek segítségevel Magyarország. És ez hogy fog ránk hatni magyar fogyasztóra? Megyek be az áruházba, meglátok egy nagy tévét, és már kapok a telefonomra egy üzenetet, hogy figyelj, ezt most vedd meg, nem is kell most kifizetned, majd négy részletben valamikor kifizeted, amikor neked jó a következő, nem tudom, egy vagy két évben, és még kapsz is 3% vagy 5% engedményt, és még mindig ott állok a tévé előtt. Hihetetlen nagy csábítás ez.
Fogyasztóként szerintem az egyszerűséget szeretjük. Tehát az, hogyha valami gyors, egyszerű, hatékony, azt szeretjük, ez nyilván egy csábító lehetőség.
Ez egy szirén hang, nem?
Ez egy csábító lehetőség lesz ügyfeleknek, és azon biztos, hogy fognak is vele élni. Egy csábító és izgalmas lehetőség egyébként azoknak a cégeknek, akik értékesíteni szeretnék a termékeiket, hiszen ez egyszerűen egy plusz vásárlói kör tud bevonzani, és vélehetően elsősorban nyilván a fiatalokat tudják megcélozni ezzel a lehetőséggel. És hát nyilván azoknak a szolgáltatóknak, akik adott esetben a piacban megjelennek, szintén egy olyan izgalmas terület lehet, ami egy bővülő piacot tud eredményezni, és valahol egy versenytársa a bankszektornak, vagy ők is a hitelezési folyamatot még inkább gyorsítsák, bár azért az látható, hogy a
ők is igyekeznek,
azért igen, elkezdtek igen. Ebbe az irányba.
Jó, de akkor a követeléskezelőknek is ez hoz munkát. Látszik ez már akár európai kollégáknál?
Európai kollégáknál abszolút mértékben. Tehát, hogyha az Intrum cégcsoportot nézzük, akkor komoly piaci kapcsolataink
vannak. Hát áldás Észak-Európa, ugye? Igen.
Komoly piaci kapcsolataink vannak ezekkel a cégekkel, hiszen nyilván ezekből is fognak kiesni nem fizető ügyfelek. Ami szerintem itt fontos, a pénzügyi tudatosságra való nevelés, mert megint azt mondom, hogy egy előrehozott vásárlás teljesen oké, ha olyan valaki veszi fel, aki ezt ki tudja fizetni, tehát az teljesen rendben van. De nyilván egyszer statisztikailag is lesznek olyan ügyfelek, akik nem tudják kifizetni, tehát...
Ez picit olyan, mint a moratórium, nem? Hogy most nem jön a csekk. Ugye, mert hogyha veszek valami 12 havi részlet, akkor minden hónapban tudom, be tudom táblázni, és tudom, hogy most is megfogjon a tévi 1/12-es részlete. De itt most nem jön csekk majd, hanem azt mondja, hogy valamikor ebbe az egy évbe fizes 4-szer. Ennyire rád van bízva. Iszonyú komoly tudatosságot feltételez ez a fogyasztó részéről, hogy én akkor is ki fogom ezt fizetni, hol nem kell ma, nem kell holnap, még augusztusban se kell, majd decemberben mindenképpen ki kell fizessem. Érdekes kérdés, hogy ebben mennyire vagyunk tudatosan.
Talán azt a példát hoznám föl, hogy Svájcban is vannak nem fizető ügyfelek. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Svájc annyira gazdag ország, hogy ott mindenkinek jól megy, de még ott is vannak nem fizető ügyfelek. Tehát még ott is vannak olyanok, akik vagy rosszul mérik föl a lehetőségeiket, vagy lehet, hogy jó mérték föl, de időközben
változott,
vagy közöbb elépett valami más élethelyzet, és ott is vannak nem fizető ügyfelek, vagy Skandináviában is vannak nem fizető ügyfelek. Ez az egészen biztosan prognosztizálható, hogy ha lesz BNPL, akkor biztos, hogy lesznek a mögött nem fizető ügyfelek is. Ezért fontos a pénzügyi tudatosság. De mondom még egyszer, ez minden hangsúlyozom, hogy a hitel az soha nem ördögtől való. Tehát az egészséges hitelfelvétel az mindent ösztön. Az egyén nyervelemel most kapott valamit, amit adott esetben csak 1-2-3 vagy 5 év múlva tudott volna megvenni, tehát számára ott van a előny.
Az áhító cél, igen.
Az értékesítő számára is ott van, hiszen növelte az eladását. Hogyha ez egészséges, akkor ez egy teljesen jól működő rendszer, de biztos, hogy fognak kiesni ebből a körből olyanok, akik nem tudják fizetni, és amíg meg egészen biztos, hogy akkor be tudnak állni a követéskező szolgáltatók ezt rendezni.
Azt is mondta a beszélgetés első felében, hogy mi itt még a régióban is jól állunk ebben a fajta fizetési hajlandóságban. Ugye ez volt egy ilyen fontos mondat. A régióban is Európához képest is jó helyen állunk ebben a dologban. Tehát, hogy fizetünk vagy nem fizetünk.
Hát az NPL most ugye...
Nem az NPL, globálisan gondoltam, tehát a BNPL az nyilván egy új szolgáltatás, az egy új lehetőség.
A nemzetközi összehasonlításra nézzük, akkor inkább azt mondom, hogy a pénzügyi tudatosságot tartjuk fontosnak, hogy növeljük, mert azért az továbbra is tapasztalható, hogy bizonyos, akár ha a kormányzati intézkedéseket is nézünk, hogy azért vannak a lakosságnak olyan szegmensei, akik nem figyelnek továbbra sem, mondjuk az által kötött szerződéseknek egy későbbi következményeire. Most például ezt felosztatom példaként a fix vagy változó kamatozást, akkor a, bár az elmúlt évek hitelfelvételében 90% fölötti, lehet még magasabb a fix 1-5 vagy 10 évre fixált hitelnek a kamata, de még mindig a bankrendszerben van egy majdnem harmadnyi állomány, amelyik változó. És ezek az ügyfelek az elmúlt évek nagyon-nagyon alacsony kamat környezetében meg tudták volna tenni, hogy ezt átfordítják, ezt a változó kamatot fixé. Nem tették, és most a kormányzatnak kell beavatkozni, hogy az ebből
akadó
mondjuk a hitel növekedést, azt megállítsa számukra. De nyilván, hogyha pénzügyek tudatos döntést hozna ez a réteg, akkor fel sem merülne ez a probléma.
Jó, akkor ide kívánkozik a következő pont, mert szépen simul, ugye a zseppénzügyes vetélkedő, mert hogy ha pénzügyi tudatosság, akkor mindig azt mondják a szakemberek, hogy ezt a gyerekeknél kell elkezdeni, mert akkor ők már tudatosak lesznek, és még a szüleiket is befolásolhatják majd valamikor egy kicsit később. Azt nagyon sajnáltam, hogy a döntőt azt nem tudták, ugye tavaly élőben megtartani, mert nagyon szeretnék, online lehet vetélkedni, de a döntő az egy nagyon klassz esemény, azt jól lenne személyesen. Most úgy van ugye, hogy idén tartják az intrumos vetélkedőnek
a döntőt. A tavalyi szezonban futó zseppénzügyesnek ugye az előszelekciós körei azok online nagyon szépen le tudtak futni, és ezt egy ilyen gamificationnel egy kicsit így fel is színeztük, és nagyon izgalmas volt a verseny, és rekordszámú csapat jelentkezett. De valóban a döntő az elsősorban a zsűri miatt, ennek résztvevője, ugye a Felfalusi Péter az Intrumnak a vezérigazgatója, és neves szaktekinteket tudtunk az elmúlt években mindig megnyerni ennek az ügynek, Nemzeti Banktól, illetve piaci szereplőket. És ez nagyon felemelő egyébként ezeknek a 16-18 éves gyerekeknek, amikor ilyen szaktekintélyek előtt adják elő a tanultakat, illetve a vizsgafeladatot, és ezt én magam is többször tapasztaltam a döntő során, hogy ez egy óriási motiváció nekik ott lenni. És mert szeretnénk ezt megszervezni az idejében is, vagy a verseny során
élőben
de ezt most a pandémiának az alakulásától tesszük függő, hogy milyen formában rendezzük meg.
De akkor lehetséges még, hogy ez mégis csak élőben lesz. Majd meglátjuk, hogy a járványhelyzet mit enged meg.
Egyelőre, most még ezt nem tudom
persze,
meg.
Nem, hát lehet így, lehet úgy.
Ha lehet, igen. Akkor nyilván szeretnénk, de egyelőre a most futószámok alapján talán inkább az online tűnik valószínűleg.
Az önök munkáját hogyan befolyásolta a pandémia? Erről talán nem is beszélgettünk még. A mi fizetési szokásunkat nyilván nagyban befolyásolt. Ez egy ilyen kényszer digitalizáció volt, ahogy szoktam mondani. Sokaknál, de mindenképpen megtörtént. Ugye, csekkel átutalással nem megyek be a bankfiókba, nem is mehettem be, vagy nem úgy mehettem be a bankfiókba, postán nem akartam sorbálni. De egyáltalán az ügyfélkommunikáció, panaszlevél, személyes e-mail, ebben hogyan változtunk, önök ezt hogy tudták kiszolgálni, és hogy tudtak ugyanolyan hatékonyak maradni?
Hát nekünk is az a kényszer digitalizáció, ugye, ami megjelent, tehát hogy mondjuk egy hét alatt kellett a teljes céget kiszervezni, és ugye nagyon fontos volt, hogy úgyhogy az elérhetőségünk aznek a szerviz leveje, ez megmaradjon. Tehát a követeléskövetelés azért egy olyan tevékenység, amivel kapcsolatban, hogyha az ügyfél kapnak egy levelet, egy elmaradt fizetésről, akkor biztos, hogy van egy ilyen bizalmatlanság, meg egy akár egy ilyen apró félelem is, és az nagyon fontos, hogy ilyenkor egy telefonnal...
Hogy ne zárkozzon
ott
be,
ugye? Kedves, igen, és ott legyen egy kedves hangavonal végén, aki tudja vele rendezni és átbeszélni az adott ügyet. Hát nekünk is úgy kell átállni, hogy ez természetesen ez nem sérülhet. Azt tapasztaltuk, hogy a személyes kontaktok azok lecsökkentek, de a telefonos kapcsolattartás igénye az változatlan maradt, tehát az ügyfelek ugyanazt igényelték, hogy tudjanak egyeztetni a kollégáinkkal. És nagyon érdekes ez a sárga csekk. Mi azt tapasztaljuk, hogy a sárga csekkben nem van elmozdulás. Tehát ebben az ügyfélkörben pandémia, meg digitalizáció ellenére is sárga csekk a szabra is favorit.
Az marad.
Talán ennek lehet egy olyan oka, hogy az ügyfeleinek egy jelentős része, amikor megkapja a havi járandóságát, hogy most bér vagy valamilyen kormányzati támogatás, akkor ezt először kiveszi a bankból, ha a bankból érkezett, és majd ő priorizál fölötte, és ebben a formában egyszerűbb akkor inkább.
És ott átlátja azt a 6 csekket, és akkor tudja, hogy meg számtalan ilyen ismerősöm van egyébként valóban, aki nézegette a lejárati időt, aztán vagy betartja, vagy na, de van egy ilyen sor, erős sorrend, hogy igen.
Úgyhogy mi ezt az okot látjuk le inkább mögötte, viszont a kapcsolattartásnak a levél versus e-mail forrájában ott egyértelműen tapasztaltuk a pandémia alatt, hogy hogy e-maileket ezért már írogatnak az ügyfelek inkább. Tehát ott egy egyértelmű mozdulás van az e-mail javára. Tehát most már 70%-ban inkább az elektronikus módon érkezik a megkeresés hozzá.
Azt mondta, hogy kedves hang a telefonnal a másik végén. Az azért nagyon nehéz lehet, meg az ügyfelekkel sem lehet könnyű. Mert ha én kapok, egyszer csak kapok egy ilyen követeléskezelőtől egy levelet, hát akkor vagy pánikba sem, vagy dühös leszek, semmiképpen sem jó kedvűen fogom fölhívni azt a telefonszámot. Tehát egy nagyon komoly stresszfaktort okoz, azt gondolom, az ügyfélbázis ilyenkor az önök kollégái között. Mi sem vagyunk könnyű helyzetben persze, akik telefonálunk, de nyilván erre külön kell figyelni, és most talán még nehezebb lehetett.
Hát, hogy egyik alapértékünk az empátia, és az ügyfélszolgálatos kollégáinkat erre nagyon hatékonyan, vagy nyomatikusan fel is készítjük. Az ügyfelekkel pont ebben a pszichológiai szituációban leginkább alkalmazható és kedves, de nyilván az ügyet átbeszélni képes módon kommunikáljunk az ügyfelekkel. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk.
Meg jól kell nekünk is kommunikálni az, hogy hatékonyan tudjunk aztán együttműködni mi a követeléskezelőkkel.
Az ugye, morális probléma azért nem merül föl, hiszen tehát először valaki igénybett valamilyen szolgáltatást. Tehát hozzánk úgy került ügy, hogy valamit elfogyasztott, és szerencsére azt tapasztaljuk, hogy ezt az ügyfelek értik. Tehát a létjogosultságát...
Nem azt vitatják,
hanem inkább azt, hogy esetleg a mögötti mondjuk egy kalkulációt, vagy ha egy régebbi ügy, akkor nem biztos,
hogy jöhetett ez létre. Vagy miért fél év után jön ez létre, igen.
Vagy nem biztos, hogy kezében van éppen a szükséges dokumentum, de a létjogosultságot azt ritkán vitatják az ügyfelek. Szóval vannak vele, és sokszor inkább emiatt részletfizetést kérnek, vagy átütemezést, és az ilyen ügyeket mindig egyedileg kezeljük, és igyekszünk megoldást keresni.
Ön meg az összes kollega is mindig elmondja, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk nyitottak, vagy legyen nyitott ugye az ügyfélkör arra, hogy a párbeszédet lefolytassa, akár a követeléskezelővel.
A nyitott és készséges ügyfelekkel mindig tudunk valami megállapodást találni, és hogy a bevezetőben is mondtam, mindenképpen az a célunk, hogy elkerüljük a jogi eljárást.
Van itt még egy érdekes dolog, talán az is sajtóközlemény volt, vagy egy nyilatkozat, interjú volt, látványosan növelte a magyar GDP-t a követeléskezelés. Több mint 1%-kal, ugye? Növelte a GDP-t a szektor. Ez az Intrum kutatásából derült ki, talán az elmúlt év végén.
Ezt ugye a GKI-val
közösen
végeztük, és valóban itt azt mértük, hogy mi lenne, nem lenne követeléskezelés általában a piacon, és nyilván egy közvetett és egy közvetlen hatás, nyilván a direkt hatás az, hogyha ezek a cégek nem lennének, akkor az ő alkalmazottaik után befizetett járulékok, illetve adók, stb. Nem jelennének meg a költségvetésben, de ami sokkal izgalmasabb hatás, hogyha nem lennének, akkor mi lenne az ilyen típus ügyekkel? És hát ugye van ez a moral hazard, tehát hogyha nem lenne egy fék a rendszerben, akkor biztos, hogy lennének olyan típusú túlfogyasztások és azt követő nem fizetések, ami egészségtelen lenne.
Következmény nélküli világ, ugye igen?
Aminek ugye két forgatókönyve van, tehát hogy akkor vagy azok a cégek sokkal-sokkal szigorúbban engedik el a fogyasztásban az ügyfeleiket, tehát adott esetben még egy telefonszolgáltatóról, hogyha gondolkodunk, hogyha nem lenne mögötte egy olyan fék, hogy majd valaki kezeli, akkor az egy dupla negatív hatás, mert vagy neki kellene nagyon erősen visszafogni az ügyfélkört, hogyha nem teszi.
Az az ügyfélemény rovására menne, igen.
Nagyon sok nem fizető ügyfele lenne, ami meg ugye lenne korrekt a fizető ügyfelekkel szemben. Tehát emiatt mi azt mérjük, hogy körülbelül olyan 1%-os hatást jelent a GDP-ben az, hogy van követeléskezelés.
Igen, nekem rögtön a fékek és ellensúlyok kifejezés jutott eszem, ugye az, hogy azért ez van, meg ott lóg mindenkinek a feje fölött, azért ez biztos sokaknál számít. Mondták ebben a kutatásban azt, hogy ez a körbetartozás ellen is hat, meg sok eladósodás ellen is hat.
Ez a morális fékre mi azt mondjuk, hogy szükség van. Tehát most egy nagyon egyszerű példát veszünk, tehát hogy a élelmiszer áruházból sem sétálhat ki senki fizetés nélkül. És az mindenképpen fontos, hogy ez azokra a szolgáltatásokra is igaz legyen, ahol előbb fogyasztunk és meg később fizetünk utána.
22-re hogy kalkulál? Azt már elmondtuk, hogy a tavalyi év az milyen eredményeket hozott, meg nagyjából most a moratórium megszűnte után majd mi várható, de úgy év végére mi a prognózisa?
Van egy nagyon erős ugye, most választási költekezés, ami egészen biztos, hogy fűti a GDP-t, gyakorlatilag az ügyfelek most egy kényelmesebb pozícióban vannak.
Kvázi pénzbőség.
Mi van egy erős rezsicsökkentő politika, ugye látjuk, hogy nyugat-európa más országaiban szembesülnek a fogyasztók a növekvő gáz, illetve elektromos áramszámlákkal. Ugye nyilván egy nagy kérdés, hogy ebből mi fog tudni majd megmaradni a választásokat követően, de mindenképp arra számolunk, hogy ez a nem fizető állománynak egyszer fel kell futni, egyszer statisztikailag is nézve, hogy pontosan abban nagyon sok makrogazdasági tényező van, ami hatása van, az infláció hatása, hol tud megmaradni, milyen magas szinten a GDP, és emiatt most nehéz egy konkrét prognózist adni, de azért mindenképpen azzal számolunk, hogy az idei évben a korábbi tényleg mély pontról, hiszen 2-3% körül volt a nem fizető aránya a pandémia előtt, az egészen biztos, hogy az ehhez képest lényegesen meg kell ugorjon az idei évben.
Nagyon szépen köszönöm. A Trend FM-en a nap vendége Despot Károly volt, az Intrum értékesítés és fejlesztés igazgató. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.